talán jövő tavasz nyár lesz majd az, amikor újra túl leszünk ezen a nehéz megpróbáltatáson, amit most a tél okoz a vendégek számára, tehát az energiárobbanás következményein, és akkor fogjuk látni, fogják nagyon sokan az üzletek részéről is látni, egyáltalán maradt-e valami pénz? Dolgoztunk, ha életben marad, dolgoztunk, csak nem biztos, hogy megérte. Az sajnos gazdasági tény, hogy csökkenő kereslet mellett valószínűleg kevesebb üzletet fog tudni az a kereslet eltartani.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a mai műsorvezető társa Mis Jankovics Márton.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És azzal szeretném kezdeni, hogy amikor felkészültünk most erre a beszélgetésre, találtunk egy idén januári nyilatkozatot tőled, amiben arról beszélsz, hogy akár 25-30%-os, a magyar vendéglátóiparban 25-30%-os ilyen tönkremenési hullám is lehet akár az év végéig. Mindezt úgy, hogy akkor még nem volt háború, és még egyáltalán nem tudtuk arról, hogy ilyen fokú energiaválság lesz, mint amifelé jelenleg is tartunk éppen. Mennyiben módosítanál most ezen a prognózison, így azóta eltelt hónapok ismeretében?
Hát sajnos rossz irányba kellene módosítani, vagy kell módosítani minden előrejelzést. Ezt senki nem látta előre. De hogy a tényeknél maradjunk, 2019-ben volt Magyarországon körülbelül 51 ezer üzlethelyiség, vendéglátással kapcsolatos üzlethelyiség. Ebben benne voltak a cukrászdák, az éttermek és a szórakozóhelyek, sőt még a munkahelyi vendéglátás is. És ez körülbelül 22 ezer vállalkozást jelentett, vagy fedett le. Tehát nagyjából vállalkozásonként két üzleteiséggel, vagy üzlettel lehet számolni, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ez általános volt, hanem inkább azt jelenti, hogy nagyon nagy része egy üzletben működik egy vállalkozás, és nagyon kicsi része, konkrétan százalékosan, ez azt jelenti, hogy 99%-a a magyar vendéglátóknak, vendéglátósoknak, az KKV. És ezen belül is a 90% az mikrovállalkozás. Tehát ha 10 fő alatti vállalkozásokat nézzük, azok számát, ez közel 18-19 ezer. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek vannak leginkább kitéve most minden negatív környezeti hatásnak legjobban, akik saját családi vállalkozásukként csinálnak egy-egy üzletet. Tehát a nagyon nagy baj az az, hogy minden a nyakukba szakad. Ezek a rendkívüli áremelkedések, a nyersanyagár, a munkaerő, munkabére, az energiaköltség, ez a három egyébként, ami alapvetően meghatározza az éttermi árak alkotását. És ezek azok, akik már nagyon racionalizálni nem is tudnak, hiszen a nagyvállalatoknál kevés van belőlük, de azért arra van példa, hogy összevonják a termelést, esetleg becsuknak, mint hogy ez a pandémia alatt szinte kötelező is volt, hogy racionalizáljanak, és amikor nem lehetett dolgozni, csak elszállításra vagy elvitelre, hogy gazdaságosabbá vagy elviselhetőbbé tegyék a költségeiket. Ezek a cégek, ezek már nincs hova visszalépjenek. Nagyon nem is tudnak energia fronton sem változtatni, hiszen sokan vannak albérletben vagy bérleményben. Egy bérleményben nem tudja a bérlő kicseréltetni napelemre az energiaforrását, és az sem tökéletes megoldás. Az részben tudja csak fedezni. Nem tudja korszerűsíteni a fűtést, nem tud átállni hirtelen másra, csak nagyon bizonyos szűk helyzetekben, vagy környezetben. Tehát még egyszer, 2019 és 22 viszonylatában, 19-ben volt 51 ezer üzlet, ez 22-re lecsökkent 48 ezer alá. Tehát körülbelül 3400 üzlet helyiség szűnt meg, zárt be véglegesen. Ez viszonylag kevés. Ha azt nézzük, hogy mekkora bajban voltunk, és vagyunk is, de ez az akkorira tényre vonatkozik, tehát akkor azt jósoltuk és gondoltuk, hogy ennél nagyobb arányú bezárások lesznek. Annak következtében, hogy több mint 8 hónapon keresztül kényszerűségből, ami teljesen elfogadható sajnos ok volt a pandémia következtében, be kellett zárnunk, nem tudtunk üzemszerűen működni. Csak elvitelre és házhoz szállításra. Ez pedig nem oldotta meg azokat a kapacitásoknak, azoknak a kapacitásoknak a lekötését, amelyekkel mi rendelkeztünk, amikkel a vendéglátósok rendelkeztek. És nagyon sok üzletnél ez szóba se jöhetett. Egy szórakozó helyen, egy italforgalmazó helyen elváros javarésze vagy jó része ilyenekből állt. Egyébként ott a legjellemzőbb, ott a legnagyobb számú bezárás, ott az ez nem volt megoldás. Ebből a 3400-ból csak érdekesség kedvéért 1200 üzlet a belvárost jelenti, és ugye a 3400 Magyarországot. Tehát jelentős részben zártak be végleg a belvárosban.
Budapest belvárosáról.
Budapest, bocsánat, igen, Budapest belvárosáról beszélünk. Tehát a klasszikus buli negyed üzleteiből. És ami érdekes, és azért ez is egy árnyalat, egy szép árnyalat a szakmánknak, hogy a cukrászdák száma az nem csökkent, sőt egy picit, egy nagyon kicsit növekedett. Ez egyébként azért van, mert természetszerűleg a cukrászdák amúgy is olyan üzemmódban dolgoztak, amely a pandémia alatt jellemző volt, tehát elvitelre. Tehát ezek forgalma nem jelentős mértékben nem csökkent. Vagy talán mondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb volt a kereslet is télen-nyáron. A vendéglátásban a pandémia alatt két nagyon jó nyári szezon volt, és ez megint csak azoknak volt kedvező, akik üdülőhelyeken üzemeltetnek vendéglátóegységet. Ugye 20-ban nem lehetett külföldre menni, akkor mindenki végre kiszabadult az első kettő pandémiás hullám hatása alól, vagy első három már, ugye az első volt tavasszal, aztán a második, harmadik télen, és májusban eufórikus hangulatban mindenki, aki persze óvatosságot félretette.
A nagy terasznyitás.
Így van. Az kihozta az emberekből a vágyat, és a lehetőség megvolt rá, hogy költsenek.
Ez azért érdekes ez a cukrászdás információ egyébként, mert nyilván, hogy ezek te statisztikákról beszélsz, én meg most csak ilyen anekdotikusan pont egy mai hír, ami engem, mint egykori 8. kerületi lakos úgy érintett, vagy felkaptam rá a fejem, hogy egy ikonikus cukrászda, ami már 65 éve működött a Bródy Sándor utcában, az most kiírta a Facebookra, hogy...
Igen, de ez az adatsor, ugye ez inkább 2022 előttig volt, amiről beszélünk, ez a 3400.
Tehát... Ez alapvetően a pandémia következtében. Igen. Ami most jön, az most már... még egyelőre csak jósolni tudjuk, ami borzasztó, igen, borzasztó szomorú képet fest, és nagyon tragikus jövőt fest elénk, az a rendkívüli energiaáremelés, amely a cukrászatban, ez alapvető, tehát
ott gépek több, és egyebek.
Hát ott sokkal több energia szükséges, mint mondjuk egy kocsmában. Tehát az italforgalmazó helyen ott maximum a pohármosogató és a kávégép, meg a sörcsap használ energiát, ott pedig a sütők. Sütők és a hűtők, tehát hőközlő berendezések és a hűtők, azok iszonyú energiát igényelnek.
És akkor erről is beszéltünk, hogy igazából azt akartam mondani, hogy szintén egy újabb interjúban olvastam azért, hogy van némi reménysugár is, hogy talán még, amiről szintén beszéltél, hogy azért elképzelhető, hogy valamilyen fajta módon úrrá tud lenni a legrosszabban a szakma. Ezt én a végére hagytam volna, hogy ne legyen egy teljesen nyomasztó hangulat ennek a beszélgetésnek, de ha már itt ezt említettük, ezeket a bezárásokat, és belementünk ebbe, hogy itt a cukrászdákat például hogy fog érinteni, van-e olyan, tehát mi az, amiben az elmúlt egy-két hónapban úgy látszott, hogy amilyen irányba esetleg el tud mozdulni a vendéglátás abból, hogy, hogy ne kapjon akkor, ne kapjanak olyan végzetes sebeket a vállalkozások.
Tulajdonképpen nekünk olyan üzemmódban kell dolgoznunk, mint amilyen a régebbi típusú útkereső programoknak a nagyon egyszerű kezdetén mindegyik bemondta, hogy újratervezés, hogyha rossz irányba mentünk. Nekünk ezt naponta gyakorolnunk kell. Tehát az újratervezést szinte folyamatosan, percről percre, napról napra és hétről hétre gyakorolnunk kell, és ez azt jelenti, hogy mindenkinek, minden vállalkozásnak, minden tulajdonosnak saját magának kell eldöntenie azt, hogy mi a legjobb megoldás neki. Annyira extrém, annyira rendkívüli helyzetek adódnak napról napra. Tegnap például egy kollégám arról hívott fel, hogy Pécset, hogy 19 helyről kért gázárajánlatot, és lejár neki szeptember végén, és nem kapott senkitől. Tehát hogyan fog tudni akkor mondjuk fűteni vagy sütni, hogyha nem lesz gáza. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amire az ember most hirtelen nem tud még, mert nem is tud felkészülni rá, mert nem is tudja, hogy ez probléma lehet. Ki gondolta volna, hogy ilyen ellátási problémák is adódhatnak, és most még nem is ellátási problémáról beszélünk, hanem forgalmazó nincs, aki azt a gázt bemerné vállalni, hogy hány forintért fogja eladni a következő hónapokban. Tehát vannak olyan kérdések, amelyet az embernek saját tudása, legjobb tudása szerint. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a lehető legjobb, hogyha az ember a saját racionális gondolkodására támaszkodik. És minden olyan környezetében lévő jelzésre figyel, és próbálja ezek alapján a legjobb döntéseket meghozni, amely összefügghet bármivel, a környezetben, a munkaerőhelyzettel, az alapanyag ellátással, a bérleti díjakkal, a várható kereslettel. A várható kereslet az azért nagyon fontos, mert mi most hiába próbálunk nagyon jót és nagyon jól csinálni, hogyha ez jelentős mértékben csökken, már pedig. Ha a magyar társadalomra, Európára, sőt az egész világra érvényes az, hogy rendkívüli energiaáramelés következtében gondot fog jelenteni a téli tüzelő ellátás kifizetése, akár gáz, akár bármilyen energia, elektromos energia. Ez nyilván kihat a mi működésünkre. Tehát mi lehetünk nagyon okosak, és lehetünk nagyon találékonyak, ha nem csak tőlünk függ ennek a szakmának a továbbvitele.
És hát ez egy nagyon veszélyes együttállásnak tűnik már a vállalkozások szempontjából is, hogyha ugye nem csak arról van szó, hogy nekik növekednek radikálisan a költségeik, ezért mondjuk az áraikat
hanem a reménybeli vendégek.
Hanem a reménybeli vendégek, meg még azokon a régi árakon se feltétlenül mennének már el abba a kedvenc éttermükbe, amiben mondjuk fél éve még elmentek. Tehát, hogy így ez a szakadék, vagy ez az olló, ez egyre nyílik, nem pedig
szűk. És sajnos ebből az következik, hogy mivel nem csak a mi költségeink növekedtek, ugye a pandémia alatt jellemző módon a mi költségeink növekedtek, hiszen az alapanyagok azért szépen kúsztak fölfelé, és a munkaerő hiánya is a munkabérekben jelentős emelkedéseket jelentett. A munkaerője piaci alapon működik, hogy kevesebb a szakács, mint amennyi kell, akkor kúsznak fölfelé az árak. Sokszor a Balatonon voltak, akik bevállaltak olyan hihetetlen számokat, sajnos a média is ezeket úgy kapta fel, mint tények, tehát általános
tények. Milyen fizetést kap egy
szakács? Fizetéseket kértek, vagy vártak el, hogy ezt aztán sokan készpénznek vették, és muszájból kényszerűsből a vállalkozók be kellett, hogy vállalják, hogy egyáltalán nyitni tudjanak. Majd amikor menet közben kiderült, hogy már nem biztos, hogy van akkor a kereslet, ráadásul megemelt árakon a szolgáltatásokra, akkor ott maradt, és volt olyan, tudok olyanról, aki a nyár közepén el kellett, hogy küldje az embereit, mert nem tudta a vállalat béreket kifizetni. Ami egyébként természetes a munkavállaló oldaláról, hogy ő addig megy föl az árral, ameddig a piac azt megfizeti. Most az a szomorú helyzet van, hogy bár nagyon óvatosan emelték a vendéglátósok az árakat, nagyon-nagyon kíméletesen próbálták átterhelni, vagy tovább terhelni. Nagyjából olyan 30-40 százalékos áremelés lett volna indokolt mondjuk az első 5 hónapban.
Idén.
Uh-huh. Tehát az a januárhoz képest kb. 30-40%-at az alapanyagára. Hát például az olajat nézzük, az olaj, az 600 forint volt, most meg 1400-1500 forint nettó nagykeráról beszélek, egy liter. Az a csirke, ami egyébként hatósági áras a nagyközönségnek, nekünk 900 forint volt, most 2200 forint. És most írják, hogy ha 30-40%-os áremelésre lehet számítani még az idén a baromfi piacon. De marhahús is hasonlóképpen emelkedett. Tehát ez azt jelenti, hogy a duplájára, másfélszer is emelkedtek föl az alapanyagárak. Ennek következtében az indokolt 30-40-50%-os áremelkedést már mi úgy éreztük, illetve általánosságban a vendéglátós társadalom, hogy nem szabad, nem meri tovább terhelni, mert az kihatna a forgalmára, annyira sokkolná a vendégeket. Körülbelül átlagosan 18%-kal merték megemelni, vagy emelték meg az árakat. Ennek következtében is azért csökkent a fizetőképes kereslet. És aztán július 15-e után, ahogy ezt a rezsiár növekedéseket, vagy a rezsi energiár növekedést bejelentették, érezhetően jelentősen csökkent a kereslet.
Tehát ez azóta már látszik akkor a nyár utolsó szeletében is.
Így van. Tehát ez mondjuk az első 5-6 hónapra vonatkozott, amit az előbb adatokat mondtam. Most jelen pillanatban az látszik, hogy még erőteljesebb visszatartó erő, óvatosságra ösztönzi az embereket az, a reménybeli vendégeket, hogy milyen tél elé nézünk, hogy miből és mennyit fognak tudni költeni. Igen. Az energia áremelkedés miatt a fűtésre, az élelmiszerekre. Az biztos, hogy a bolti kiskereskedelem a pandémia alatt is ezt remekül pótolta, azaz nekik nagyon jó volt, hiszen a vendégek azok megvették a boltba azt, amit egyébként étteremben fogyasztottak volna el. Nálunk most egy olyan bizonytalan jövő előtt állunk, amely nagyon nehezen tervezhető.
Igen, ez azért nagyon baljós megint csak, mert hogy ugye ez akkor, ha jól értem, még csak a hírére is már vissza. Mert ugye most még nem ütöttek be azok a rezsijárak a lakossági fogyasztásban, csak tudnak róla az emberek, hogy mi várható, és már ez hatalmas visszatartó erő, és nyilván ennek ezt jelentősen fokozni fogja, amikor majd ősszel, télen megérkeznek azok a rezsiszámlák.
Azért, hogy egy jó hírt is mondjak, illetve többet is szeretnék, volt ebben az évben egy nagyon-nagyon boldog, reménykeltő tavaszunk, és egész június végéig ez nagyon jól kitartott, a háború ellenére. Egy olyan forgalmat produkált a vendéglátás most 2022-ben, hogy majdnem elértük, 3%-kal maradtunk el a 2019-es eddigi valaha mért legnagyobb forgalomhoz képest. Tehát mindezt úgy, hogy 3400 üzlettel kevesebb volt már a vendéglátásban, több mint 10 000 ember hiányzik még mindig a szakmából. Ugye 19-ben dolgozott olyan a szálláshelyi szolgáltatás is vendéglátásban 190 000-nél valamivel több ember. Aztán nagy hullámzások jöttek a pandémia alatt, mert volt, amikor 50 000 ember is kényszerűségből eltávozott. Ennek csak egy része jött vissza, aztán a nyarak meg visszaszippantottak jó pár embert. Ez volt 20-ban, 21-ben már egy picit csökkent a kereslet az üdülőhelyeken is, Balatonnál is, mert akkor már elindulhattak külföldre, bár óvatosságból azért annyian nem, mint az idén. Az idén azért jóval többen mentek a Horvátországba, Török vagy Görögországba is, de ennek ellenére szenzációs első 5 hónapunk volt. És ha azt nézzük, akkor mindenki visszatért az a önbizalom, aki még talpon maradt, hogy végre újra lesz valami reménykeltő forgalom, vagy egy reménysugár, és érdemes csinálni, és na, milyen jó, hogy kitartottunk. Ez is csak azt mutatja, hogy akik ebben a szakmában elhivatottan dolgoznak, és nem szerencselovagok. Sajnos ilyenek is vannak, és erről azért nem kell elfeledkezni, sőt, most épp a Hajós utcai balhé kapcsán szeretném is kiemelni, hogy, hogy nagyon-nagyon szégyen teljes dolog, ami, ami a Hajós utcában nagy...
Ezt fejtsük ki, hogy mi történt, hogy a
Hajós utcában is... igen, volt egy olyan, hogy is mondjam, indokolatlan magas számla, amelyet egy, egy szlovák vlogger tett közzé, és én azt mondom, hogy egy nagyon korrekt módon tálalta, tehát egyáltalán nem lejáratta Magyarországot, hanem mint tény közölte, hogy ott azért lányok meginvitálnak külföldi turistákat, és utána indokolatlan néhány barackpálinka és néhány pohár pezsgő után 80-90 ezer forintos számlákat próbálnak kifizettetni a vendégeket, úgy, hogy elkísérik a vendéget a bankautomatához, hogy vegye fel a pénzt. Ez a legsötétebb maffia módszerek egyike, amely sajnos volt már Magyarországon. Ez a nagy...
Igen, ez a Váci utca környékére szokott jellemző.
Voltak olyan körök az alvilági 90-es évek végén, alvilág egyik kedvelt módszere volt ez, hogy de hál' Istennek azt sikerült akkor felszámolni. Mi azt kértük a hatóságoktól egy nyilatkozatban, hogy nagyon komolyan járjanak el, büntessék meg, és lehetetlenítsék el az ilyen üzleteket. El lehet egy pillanat alatt, hogyha oda járnak minden héten háromszor ellenőrizni, el lehetett lehetetleníteni egy üzletet. Sajnos ezt tudjuk, mert sokszor nagyon tisztességes módon üzemelő üzleteket is meg tudnak ijeszteni az ellenőrök, amikor ugye egy ellenőr oda megy egy üzletbe, akkor avval az általa ellenőrzött szakterülettel nagyon tisztában van, mert az a dolga, azért kapja a fizetését. Egy üzlet vezetőjének minimum 8 ilyen szakterülettel kellene tisztában lenni. Nézzük a jövedéki termékeket, a munkaügyet, a katasztrófa védelmet, NÉBIH, ANTS minden általuk ellenőrzött területét, és emellett még egy nem elhanyagolható dolgot kellene jól tudni csinálni egy üzletvezetőnek, amellett, hogy kifizeti tisztességesen a kollégáit, eredményesen üzemeltetni magát az üzletet. Tehát ez egy szinte egyenlőtlen kihívás, egy ellenőr szempontjából neki sokkal nagyobb szakmai tudása van, sokkal könnyebb megfogni. Amit hál' Istennek azért már csökkenő félben van, de még szeretnénk hangsúlyozni, hogy ne visszaéljenek az ellenőrök avval a tudással, amivel rendelkeznek, hanem edukáljanak, tanítsanak. Tehát aki igazából megérdemli a segítséget, a tisztességes vállalkozó, a fölött nem mutogassák és ne fitogtassák az erejüket és a szaktudásukat, hanem próbálják megérteni a nehézségeket. Igaz, hogy ehhez alázat kell mind a két fél részéről, és hogyha ha tudják, akkor segítsék, hogy legközelebb már ne csináljon butaságot, vagy ismerje a jogszabályokat, és senki nem úgy kell, hogy reggel átnézi, hogy milyen jogszabály hogy változott, és akkor annak megfelelően tök szabályosan próbál, úgy próbál működni, hogy életszerű legyen, úgy próbál működni, hogy korrekt legyen, és főleg a vendégekkel szemben legyen maximálisan tisztességes, mert a vendég úgy fog visszajönni.
Ez tehát a minőségellenőrzés feladata ideális esetben, de ugye onnan indultunk, hogy szerencselovagok is vannak.
És nem a Hajós csak... utcában.
És a Hajós utcában, de hogy...
Bocsánat, a Hajós utcát itt most azért ne írjuk le teljes egészében. Nagyon sok tisztességes üzlet is van a Hajós utcában.
Világos.
És nem szeretném, tehát konkrétan azok a lehúzós üzletek, amelyek így működnek, és feltételezem nem csak ott van. Azokat kell kiszűrni, hiszen ha képesek arra a hatóságok bizonyos területeken, hogy követik a különböző oldalakat, akkor egy TripAdvisornak a bejegyzéseit, ha valaki ráállítanak egy embert, nézze meg a bejegyzéseket, melyik üzletről mit írnak, akkor ez hamar kiderül, hogy mely üzletekben csinálnak ilyeneket, mert hogy erről is volt jó pár bejegyzés. Ez a szlovák srác is azért ment ebbe az üzletbe, mert már találkozott a TripAdvisoron ezeknek a negatív kommenteknek a következtébe jutott el. Csak hogy én azt gondolom, a hatóságok kezében van meg a lehetőség és a jog arra, hogy menjenek be minden nap, nézzék meg, hogy ott ki csinál, mit csinál, mettől meddig van nyitva, milyen szolgáltatást nyújt. Egy valamiben nagyon nehéz belenyúlni, vagy belekötni, hogy mi mennyibe kerül. De olyanba bele lehet kötni, hogy most teljesen minden, azt tudjuk nagyon jó, hogy a legnagyobb mafiózót, Al Capone-t sem gyilkosságokért ítélték el, hanem könyvelési anomáliák miatt. Tehát, hogy ha valamit akarnak, akkor azt el lehet érni úgy, hogy teljesen jogszabály mentén, szabály szerint ellenőriznek. Egyébként vannak jó tapasztalataink is. Például a NAV-val nagyon együtt gyümölcsöző, vagy a NÉBIK-kel nagyon-nagyon sok esetben tudunk egyeztetni és tisztázni ellenőrzési körülményeket. Tehát, hogyha ilyen módon próbálják a vállalkozásokat támogatni, akkor és tudnak róluk egy vállalkozásról, főleg a NAV mindent tud, online pénztárgép van, akkor ezt szeretnénk, hogyha ezt a tudást ki is használná, és most ez végre a szakma érdekében történne.
Ez világos, és visszatérve, hogy ez tehát akkor a hatósági szerepkör, de hogy maguk ezek a előttünk álló, meg már most itt lévő nehézségek, ezek nem elsősorban, vagy nem feltétlenül ezeket a szerencselovakként nevezett vállalkozókat sújtják, hanem a teljes...
A tisztességeseket.
A tisztességeseket talán még inkább, mint azt, aki mondjuk megkerüli ezeket a dolgokat.
De ha már erről beszélünk, akkor arról is szokott ilyenkor szó lenni, hogy ez óvatatlanul is egy ilyen megtisztulási folyamattal jár.
Pontosan. Azért most tegyük félre a szerencselovakat, azokat úgy kell tisztítani, hogy a hatóságok kiszűrik őket, és hogyha ilyenről tudomásuk van, akkor járjanak el velük, és zárják be őket. Valamilyen úton, módon, de biztos, hogy meg lehet találni a megoldásra. A megtisztulási folyamat az inkább arra vonatkozott az előző nyilatkozatomban is, hogy a vendég a lábával fizet. Mondta ezt egy nagy klasszikus, Jakafi László, aki az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb magyar vendéglőse volt. Appetitónak volt a vezetője, meg az Alabártosnak. Tehát nagyon sok üzlet létrehozásában volt ő mentor és szaktanácsadó. És sajnos már nincs közöttünk. Tehát ő azt mondta, hogy a vendég a lábával fizet, amivel azt fejezte ki, hogy a vendég oda megy vissza, ahol jót kap, árérték arányban megfelelő színvonalú szolgáltatást, jó ételt, stb. Ha tehát most azt nézzük, hogy az emelkedő árak mellett mit várnak el az emberek? Óhatatlanul is azt, bár tudják, hogy indokolt ez az áremelés, de ők mégis a több letfizetés mellett egy kicsivel talán több szolgáltatást, magasabb színvonalú, figyelmesebb szolgáltatást várnak el. Sajnos a munkaerő probléma pont ellenkező irányban hatott. Tehát nagyon sok helyen nemhogy emelkedett volna, inkább csökkent a szolgáltatás színvonala. Most ezekre az üzletekre sajnos az ellehetetlenülés fog majd ránehezedni. Előbb-utóbb a vendégek elszoknak onnan. Tehát ahol másfél óra után sem kapja meg a vendég a főételét, abban most nem menjünk bele, hogy milyen indulatból, de ahol egy vendég ráönti a halászléjét a pincérre.
Igen, ez volt egy ilyen hír a hétvégén, ami megkerült, bejárta a sajtót.
És én abszolút nem a vendéget védem ebben, de mint tény, ezt nem lehet elmenni. Nagyon sok esetben azért a vendég is tesz, hogy egy ilyen hangulat alakuljon ki, de akkor is ennek az üzletnek, annak az üzletnek, akinek ilyen negatív híre kell, és még hogy nem is sajton keresztül, hanem az emberekben, a legrosszabb, az egy rossz hírt háromszor annyi embernek mondanak el egymás között, hogy oda ne menjél, mert az borzasztó volt. Tudok sajnos egyre több ilyen üzletről, aminek ilyen híre van. Azok el fognak lehetetlenül, azoktól elmaradnak a törzsvendégek, és egyszer előbb-utóbb azt teszik észre, hogy sokkal több a költségük, nem tudják kifizetni. Lehet, hogy húzzák, bírják még egy darabig, de előbb-utóbb lehet, hogy be fognak zárni.
Tehát akkor az ilyen elemi szolgáltatási minőségeken, meg ilyen dolgokon való spórolás, az végső soron egy...
Spórolni sokféleképpen lehet. Például Balatonnál a munkaerő hiányt, feltételezem, hogy ennek az alapvető oka az volt, például menüztetéssel próbálták megoldani. Tehát sok helyen nem à la carte választékot nyújtottak, hanem egy menüt. Miért? Kevesebb szakember az nem tud elvégezni annyi munkát, mint amennyi szükséges lenne, tehát kevesebb ételt kell, hogy főzön ahhoz, hogy az viszont jó eséllyel jó legyen, finom legyen. Tehát, hogyha menüztetésben van két leves, három főétel, meg két desszert, akkor sokkal könnyebb lefőzni egy szakácsnak, mint hogyha lenne 10 főétel, meg 3 vagy 6 leves, meg 5 saláta, meg 3-4 desszert. Tehát magyarul a menüztetéssel, akik eljutottak odáig, hogy újra kezdhessenek, tehát kibírták a pandémia megpróbáltatásait, azok próbálták magukat még versenyhelyzetben tartani, avval, hogy szűkítették a választékot. És ez nem fine dining étterem, ahogy a fine diningokban jellemző az, hogy tetszik, nem tetszik, ez az egy menü van, és kifizet érte az ember csillagászat, jött, nagyon sok azért a munkáért egyébként nem sok pénzt, amit abba belefektetnek, mert egy 20 személyes fine dining étteremben dolgozik a háttérben 15-20 ember. Az iszonyú rossz hatékonyság, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy egyébként pedig egy emberre hány vendég jut egy átlagos étteremben, 20-30 szat lehet mondani, az a normális. Tehát én azt mondom, hogy ha a spórolás felé haladunk, akkor sok megoldás van. Egy valamiben nem szabad spórolni, és nem azért, mert ezt én mondom, hanem mert a vendég büntet. A minőségben, az ételminőségben és a kiszolgálás színvonalában. Lehet jó kiszolgáló az is, aki ezt a szakmát nem tanulta, hanem két hete gyakorolja, egy tehetséges, de empatikus nyári gyakorlaton lévő diák, vagy egy háziasszony, aki kedves tud lenni, és megértő, és elnézi a vendég, még a szakavatott vendég is neki azt, hogy másik oldalról teszi le az ételt, de mosolyog hozzá, és akkor minden meg van bocsátva, vagy hogyha bevallja azt, hogy bocsánat, most rumlim van, és kicsit megcsúsztam az étellel, de hozom, és odafigyel. Tehát, hogyha kifejezi a gesztusaival, hogy ő odafigyel, és a vendég neki tényleg fontos, ezt honorálja is egyébként minden vendég, ugottan mondhatom, hogy minden jó indulatú vendég, akkor ez nem olyan nagy probléma, és nem olyan nagy baj. Ha ezek a gesztusok hiányoznak, amelyet azért hozzátenném, hogy nem olyan könnyű, mert ez nem otthonról jönnek ezek a gesztusok, egy bizonyos terhelés meg feszültség után ezek azért az emberben eltűnnek. Nagyon fontos az, hogy ezeket az így, főleg vendégtérben dolgozó kollégeket, mert egy szakácsot nehéz az utcáról berántani, és te eddig asztalos voltál, most már holnap főzzél, de egy felszolgálót betanítani kevesebb idő, kevesebb óra alatt meg lehet, mint egy szakavatott szakácsot. És ráadásul ő van a frontvonalban, ő van a vendégtérben, ő van kapcsolatban a vendéggel. Tehát ha egy tulajdonos komolyan veszi az üzlete életben maradásának a feltételeit, akkor nagyon komolyan tréningezi ezeket az embereket, elmondja azokat a teljesen alapvető dolgokat, hogy egy vendégre mosolyogni kell, kedvesnek kell lenni, elmondja azokat a kifejezéseket, magyarul is. Aztán, hogyha ez külföldi vendégek által látogatott üzletről van szó, akkor ezt megtanultja angolul, németül is, ez még maga a töké felé való tett lépés. De a lényeg, hogy el kell mondanunk, hogy mit vár el a vendég, tehát mi magunk mit várunk, ezt nagyjából mindenki érzi és tudja. De azt akkor is el kell mondani, hogy te most a másik oldalon hogyan és miként reagáljál. Mennyire szabad elvetni a súlykot? Semennyire. Nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljél, hogy te vitatkozzál, pláne bármilyen testi kapcsolatba kerüljél. Most ott a tetlegességről beszélek, nem
mondjuk
másról.
Az ilyen típusú, ilyen
halászlé,
leöntések és egyebek, igen.
Tehát ez semmiképp, én nagyon sajnálom ezt az üzletet is, és nagyon sajnálom azt a vendéget is, aki ilyen helyzetbe került. A vendéget is megértem, és megértem a személyzetet is. A személyzet túl van terhelve, mert jóval kisebb, ezt ugye mondtam, a létszám, a forgalom említésekor is, hogy sokkal kisebb létszámmal csináltunk akkor a forgalmat. Ráadásul jó részük azért nem feltétlen annyira képzett, mint amennyire szükséges lenne, már a személyzetnek, a vendégtéri személyzetnek. És hogyha ha a kiutat kellene néznünk, akkor továbbra is azt tudnám javasolni mindenkinek, hogy bármennyire is nehéz, bármennyire is fárasztó, bármennyire is unalmas tulajdonosokhoz beszélek, és azoknak mondom elsősorban, hogy az ő jól felfogott érdekük az, hogyha már valakit találtak, aki az étteremben kiszolgál, hogyha ha olyan helyzetben vannak, hogy sikerült személyzetet találniuk, akkor foglalkozzanak azoknak a képzésével minél többet, vagy akár hetente, akár naponta, akár minden pillanatban, amikor úgy látja, hogy szükséges, és ez viszont szükségesé teszi a tulajdonos jelenlétét. Itt az az érdekes, csak visszautalnék arra, amit mondtam, hogy egy vállalkozásnak gyakorlatilag általánosságban, ugye 90% a mikrovállalkozás a cégeknek, a vendéglátásnak, az a jellemző, hogy egy üzlet tartozik hozzájuk. Tehát nem véletlen, hogy nem üzletláncok vannak, mert ahol nincs ott a tulajdonos, ott már nem úgy mennek a dolgok. Már nem úgy mosolyog a pincér, már nem olyan gyors a szakács, nem olyan flott a kiszolgálás. Még akkor is, hogyha a lehető legjobb személyzettel dolgozunk. De a házigazda szeme és felügyelete az mindig egy plusz inspiráció a dolgozóknak is. Tehát ha csak így lehet túlélni, akkor ha egyáltalán valaki ezt végig gondolja, akkor azt hiszem, hogy ezt az áldozatot mindenképp meghozza.
Beszéltünk már a Balatonról. Itt tájegységekre, vagy mennyire lehet lebontani azt, hogy mi mennyire... Tehát például a Balatonnál ugye jól, mondhatjuk, hogy ez a nyár, ez is még jól sikerült.
Sok helyen, igen.
Sok helyen. Az ország többi részére is jellemző, a belföldi turizmus ugyanígy működött, vagy vegyes.
Igen, például nyaralóhely, a Bátszalók, ott egy vendéglős nekem azt mondta, hogy július 15-ig alig volt valami. És amikor a nagy szabadságolások elkezdődtek, amikor jellemzően egyébként Budapesten visszaesett a kereslet, ez most párhuzamosan egybeesett a bejelentéssel, hogy óvatosabban költsenek, mert vagy hát emelkednünk várhatóan az energiárak, ezért az emberek már rögtön óvatosabban kezdtek költeni. Ezzel is, és a nagy szabadságolási terminus kezdetével. Tehát én azt látom, tudom, hogy a Balatonon voltak olyan helyek, ahol 3-4 napra előre kellett. Legnépszerűbb déli part, Balatonszemes, ott van olyan hely, ahol 3-4 napra előre kellett foglalni, ha valaki oda be akart jutni. Ez jellemző egyébként más helyzetekre, vagy más üzletekre is. De például egy nagyon-nagyon jó üzlet Encsen, országos hírű üzlet, itt most nem lehet neveket mondani, vagy lehet? De,
nyugodtan lehet.
Az anyukám mondta, persze. Anyukám mondta, hogy csodálatos hely. Tehát olyan, mintha az ember egy ilyen szigeten lenne, mondjuk innen 500-800 kilométerre Olaszországba, és ott. De most nem azt a hogy is mondjam, nem ezt nem egy Mühlmeier hangulatot kell ez alatt érteni, hanem lehet, hogy rossz kifejezés volt. Tehát nem ezt az erőltetett, na mi pizzéria vagyunk, hanem azt a személyiséghez kapcsolódó autentikus feelinget, érzést, amit a falak sugároz. Én Encsre úgy mentem be, amikor legelőször mentem oda, hogy hát itt biztos eltévedtem. Hát nem létezik az, hogy a posta mögött egy kis parkolónak a jobb hátsó sarkába egy hentes büfé mellett van egy ajtó, és akkor valahol ott van a bejárat, de hát csak oda van kiírva, hogy szerényen, hogy anyukám mondta, bementem, és ott, mint a más időszámítás lett volna, másképp rezgett a levegő, és amerre néztem, tehát olyan szeletelő, sonka szeletelő gép, ami mondjuk egy darab, mint egy ékszer. Ezek a Berkel gépek, tehát 100 éves vagy 80 éves, és felújítva drágább, mint egy új. És ott a sarokban kettő, és az ember érezte azt, hogy semmi rendkívül, nem az a csicsamicsa pompa, hanem az autentikus, természetes, valami olyan jó érzés fogja el az embert, amitől jó ott lenni. Hát ezért például ilyen helyre hétköznap délután 4 órakor csak úgy lehetett menni, hogy volt foglalás az embernek, vagy várt.
És ezt inkább kivételként látott-e most a mai magyar palettán, most akár vidéki palettán, vagy hogy ez egyre inkább azért már egy ilyen létező réteg, mondjuk, hogy valaki egy ennyire autentikus...
Az igény az emberekben mindig is megvolt, és meg is van. Hál' Istennek vannak olyanok, akik már nagyon jó ismeretekkel rendelkeznek, már jártak sokat külföldön, tehát tudják azt, hogy mi a jó. Mert hogy ezeket nem szégyen az, hogyha az ember külföldről behozott unikum vagy unikális dolgokra mondja azt, hogy ezt én így csinálom, és úgy csinálom, és ez a nagy többségnek tetszik is. Én azt gondolom, hogy az igazán jó üzletek lehetnek azok abszolút magyar identitású üzletek, tehát magyaros ételekkel, stb. Vagy lehet az egy nagyon egyszerű például a Bíró Lajosnak a bujadisznója, amiben rántott hússal, és azokat...
Sőt, meg disznófület is lehet.
Úgy van, rántott disznófület is tökére lehet vinni. Tehát a fine dining, amely szerintem a gasztronómia forma egye, az egy nagyon előremutató dolog, és a fine diningot kevesen tudják és akarják megfizetni. Igazából abból nagyon jól megélni nem is lehet. Mint ahogy az előbb az arányokat mondtam, hogy 20 fő vendég tud leülni, de lehet, hogy a háttérben körülbelül ugyanannyi szakember dolgozik, és igazán jó szakember kell, hogy legyen. Ezekben az üzletekben pedig a bisztró vendéglátással illetett stílusban gyorsan, de nagyon jó minőségben kell, hogy megkapják, vagy a kis tücsök, amiről Szemes kapcsán is mondta, ahol megkapják azt a vendégek, amit ők szeretnek, amitől egy kicsit más az, hogy házias vagy épp mediterrán jellegű, az itt most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az étel maga az közelítsen a tökéleteshez. De hogy nagyon finomnak kell lenni. A kiszolgálásnak pedig empatikusnak. Az erre mondtam azt, hogy lehet az egy tehetséges, de jó érzésű, humán beállítottságú fiatal nyári szünetős diák, vagy egy háziasszony, vagy egy más területről oda keveredett dolgozó, de legyen kedves, és akkor ebben már is csatát nyertek.
Igen, de hogy ugye Encsről csak úgy nem tudom, hogy végül úgy keveredtünk ide, hogy régiónként is változó volt ez a nyár, hogy például
igen,
ott
az Encsiek példája mutatja azt, hogy olyan helyen, 220 kilométerre Budapesttől is nagyon jól meg lehet élni.
Még most is?
Iszonyú sok munkával még most is, ahol nem gondolná senki, hogy ott, tehát hogy neve van az üzletnek, bevonza. Ugye Kassa felé mennek az autók is képesek azt a kitérőt megtenni, vagy úgy hazajönni Zemplénből, Tokaj másik oldalán, egy másik oldalán, hogy oda bejussanak, hogy bemenjenek. És én úgy veszem észre, egyébként ez országos tapasztalat, nem konkrétan nem nevesítenék üzletet, hogy ezek a nagyon jól menő üzletek is azért hétköznaponként érzik a kereslet csökkenését. Tehát hétvégén abszolút tele vannak, de hétköznap már nincs az, hogy sorban állnak az üzlet előtt, vagy délután 4-kor ne legyen hely. Én azt gondolom ebből, hogy ez a tendencia egészen addig folytatódik. Talán jövő tavasz nyár lesz majd az, amikor újra túl leszünk ezen a nehéz megpróbáltatáson, amit most a tél okoz a vendégek számára, tehát az energiárobbanás következményein. És akkor fogjuk látni, fogják nagyon sokan az üzletek részéről is látni, egyáltalán maradt-e valami pénz? Dolgoztunk, ha életben marad, dolgoztunk, csak nem biztos, hogy megérte. Az sajnos gazdasági tény, hogy csökkenő kereslet mellett valószínűleg kevesebb üzletet fog tudni az a kereslet eltartani, az a fizetőképes kereslet, ami most várhatóan elkövetkezendő hónapokban majd jelentkezik. Tehát talán több üzlet beszárására lehet majd számítani, mint az elmúlt 2 évben a pandémia következtében. Ez mondjuk 3400 volt. Nem lehetetlen az, és most 18 000 vállalkozásról, körülbelül 48 000 üzletről van szó. Nem lehetetlen az, hogy ennek akár a duplája is.
Tehát akkor ez, hogy ilyen metaforába próbáljam foglalni, hogy így az alagút végén úgy látszik valami fény, de hogy az, hogy ez milyen messze van pontosan, meg hogy egyáltalán ha odaérünk, az csak egy lámpa-e, vagy tényleg kijutnak-e az alagútból a vállalkozások, ez most nem, egyszerűen annyira sok a bizonytalanság, hogy nem lehet megmondani, hanem talán jövőre derülnek ki ezek a dolgok.
Én biztos vagyok abban, hogy a vendéglátásra szükség lesz. Szükség volt, van és lesz is. Tehát van jövője a vendéglátásnak. Hogy ezt a jövőt ki fogja megélni, ki fog tudni a jövőben is profitálni belőle, ezt most még nagyon nehéz megmondani. Minden fronton, minden percben és minden újításban meg kell keresni a lehető legjobbat arra, hogy ezt túléljük, ezeket az időszakokat. Választékban, technológiákban, alapanyagokban, mindenben a lehető legkíméletesebb és a leggazdaságosabb, legjobb, és nem feltétlenül a legolcsóbb a legjobb, nem is biztos, hogy a legdrágább, és nem biztos, hogy a legolcsó az nem lehet jó. Mindenkire rábízzuk. Mindenki vegye tudomásul, hogy rá van bízva. Senkivel nem kell elszámolni egy vállalkozónak, csak saját magával, hogyha valamit rosszul csinál. Elsősorban. Tehát, bocsánat, itt most nem adóügyi problémákról igen. beszélek. Hogyha rosszul csinál valamit, rosszul kalkulált,
a vendégei, a vendégeivel és saját magával, igen. Vagy hát a vendégek.
És a vendégek, így van.
Jó, nagyon szépen köszönjük.
De valami pozitívat is kéne mondani a végére.
Igen, na hát
bízunk akkor bízunk a szebb jövőbe, és abban, hogy van ebben a szakmában annyi összetartás és kitartás, hogy egyrészt kivetjük magunkból olyanokat, akik nem idevalók, másrészt akik már kitartottak ez alatt az elmúlt 2 év alatt, és ilyen nehéz kényszerzárások alatt is talpon maradtak, azokban most még lesz annyi elszántság, kitartás, hogy életben tudnak maradni. Lehet, hogy időszakosan akár be is kell zárniuk, de az újrakezdés reményében még talán továbbra is mellettünk, vagy velünk maradnak, és mint vendéglátósok újrakezdhetnek majd dolgozni akkor, amikor tisztább és egyszerűbb gazdasági körülmények között tervezhetőbb jövővel állunk szemben.
Na hát akkor ebben a reménykeltő végszó után köszönjük Kovács Lászlónak, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgatjátok a Filéző podcastet, tegyetek továbbra is így. Az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy bármelyik ilyen platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!